Szeretettel köszöntöm a testvéreket, kezdjük meg esti alkalmunkat, 25. Zsoltárunk első két versét énekeljük. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy megőrzött életünkkel ma este is eléd jöhetünk. De kihez is mehetnénk, ha nem hozzád, akinél egyedül van örök életnek beszéde. Jöttünk terheket hordozva, jöttünk testben, lélekben, megfáradva, tőled kérve segítséget, erőt mindenhez. Hozzád jöttünk a bűneinkkel is, kérve tőled újra kegyelmes bocsánatot. De hoztuk hálaadásunkat is, köszönetünket is mindenért, amivel felruháztál és megajándékoztál ezen a napon. És most kérünk, hogy szólj hozzánk. Várjuk a te szavadat, mellyel vigasztalsz, utat mutatsz, tanácsolsz, erőt adsz, felemelsz. Minden szavadra, Urunk, szükségünk van. Kérünk, segíts nekünk a hallásban, a meghallottak elhívésében és megtartásában, mert szeretnénk megerősödni és növekedni a hitben és a neked való engedelmességben. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét a Máté evangéliumából olvasom. Az evangélium 25. részében a 31. verssel kezdődő és a 46. verssel bezáródó hosszabb ige szakaszból. Jézus mondja, mikor pedig eljő az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Jertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, mely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem. Mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam, meglátogattatok, fogoly voltam, eljöttetek hozzánk. Akkor felelnek majd néki az igazak mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, tápláltunk volna, szomjúhoztál és innodattunk volna, és mikor láttuk, hogy jövevény voltál, befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál, felruháztunk volna, mikor láttuk, hogy beteg vagy, fogoly voltál, hozzád mentünk volna? És felelvén a király azt mondja majd nékik, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is. Távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, mely az ördögnek és az ő angyalainak készítetett, mert éheztem és nem adtatok ennem. Szomjúhoztam és nem adtatok innom. Jövevény voltam és nem fogadtatok be engem. Mezítelen voltam és nem ruháztatok fel engem. Beteg és fogoly voltam és nem látogattatok meg engem. Akkor ezek is felelnek majd néki mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál, vagy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked, akkor felel majd nékik mondván. Bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg egyel, eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre. Kedves testvérek, ma az emberrel azonosuló Jézusról szólok, ennek a példázatnak az üzenetei alapján. Kiderül ebből a példázatból az, hogy számon van tartva Isten országába, egy csodálatos nyilvántartásba minden emberi élet, nincs kivétel. Nyilván vagyunk mindnyájan tartva. Van egy mennyei nyilvántartás, amelyikben mindannyian ott vagyunk. És számon van tartva ebbe az országba minden emberi cselekedet is, amit valaha az ember megcselekedett. És számon van tartva minden mulasztás is, amit megtehetett volna, meg kellett volna tennie, és mégsem tette meg. Jézus Krisztus különös módon, csodálatos módon és néha ijesztő módon azonosul velünk, amikor azt mondja, hogy ha elmulasztottátok valakivel megtenni, velem nem tettétek meg. És ha valakivel megtettétek a jót, az igazat, a segítőt, azt velem tettétek meg. Azért ez valahol döbbenetes dolog. Jézus azonosul az ember minden cselekedetével is. Megtettétek, nem tettétek meg. És mindegyikre mit mond? Velem tettétek meg, vagy velem nem tettétek meg, amit meg kellett volna. Kedves testvérek, szeretnélek emlékeztetni bennőtöket a gazdag ifjú történetére, aki Jézushoz ment, akit Jézus megkedvelt, és aki sürgetve kérdezte Jézustól, Uram, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem? Jézus visszakérdezett, a parancsolatokat megtartottad? Bár Jézussal már elérkezett az új szövetség, de ennek az ifjúnak Jézus nem tehetett föl más kérdést, mint az Ószövetség parancsaira kérdez rá, mert akkor csak azok voltak. A parancsokat megtartottad? Így válaszolt kora ifjúságomtól fogva. Elgondolkoztató, hogy Jézus erre nem reagál, és nem mondja, hogy na-na. Kora ifjúságomtól fogva minden parancsot megtartottam. Kedves testvérek, tulajdonképpen eddig soha nem tűnt föl nekem valami, amit réges-régen észre kellett volna már vennem, és talán van, aki már régen észrevette, hogy a 10 parancsolatban Isten nem azt írja elő, hogy miket tegyünk meg az üdvösségünkért. Nem azt írja elő. Hanem 9 parancsban azt mondja el, hogy mit ne tegyünk, hogy ne legyen idegen istenetek, ne törjük meg a nyugodalom napját, ne káromoljuk Isten nevét. És csak az 5. parancsolatban írja elő, hogy mit tegyünk apánkkal, anyánkkal, hogy tiszteljük azokat. De testvérek, ha ez így van, akkor milyen alapon von majd felelősségre Isten bennünket, ha nem mondja meg, hogy mit tegyünk? A 10 parancsolatból 9 arról szól, hogy mit ne tegyünk. Vajon miért nem íratott az Isten egy másik 10 parancsolatot? Arról, hogy mit tegyünk az üdvösségünkért. Tulajdonképpen ez volt a gazdag ifjú kérdése is. Mit tegyek? Mit cselekedjem, hogy üdvözüljek? Nagyon érdekes, Jézus nem kezd neki diktálni, hogy ugyan nincs megírva, hasonlóan a 10 parancsolathoz az, hogy mit tegyél, és nem kezd magyarázni, hogy hát nézd, én azért azt ajánlom, hogy ezt tedd, vagy ezt ne tedd, vagy így tedd, vagy úgy tedd. Nem diktál Jézus semmit, tehette volna, de nem tette. Emlékezetes, hogy volt egy írástudó is, aki hasonló kérdéssel ment Jézushoz. És akkor Jézus válaszul, az irgalmas samaritánus történetét, példázatát mondja el. Szeresd az Urat, ez a végső konklúzió. Szeresd az Urat, a te Istenedet, szeresd fele barátodat, mint magadat. Jézus belesűríti a 10 parancsolatot végül is ebbe a 2 parancsolatba, amelyiknek azonban csak egyetlen egy gyökere van. És ez így hangzik, szeresd. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, lelkedből, elmédből és minden erődből, és szeresd fele barátodat, pont mint magadat. Pont mint magadat. De ki az én fele barátom? Kérdezi az írástudó Jézustól. Nektek nem jutott még eszetekbe ez a kérdés? Hát azt mondja az Úr, hogy szeresd fele barátodat, mint magad. De ki az én fele barátom? A szomszédom, a családtagom, a rokonom? Az, akivel egy templomban, de ki a te fele barátod? Ugye a parancs 2, szeresd az Urat, a te Istenedet, ezt még talán csak tudjuk, hogy van egy élő Isten, akit szeretnénk szeretni, és akkor de ki a fele barátom? Kire mondhatom rá, hogy ő az én fele barátom? Vagy ki gondolja, hogy én az ő fele barátja vagyok? És szeresd fele barátodat, mint magadat. Ki az én fele barátom? Erre válasz a Jézusi példázat, majd a konklúzió is, eredj el, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Mit jelent ez? Hasonlóképpen szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, lelkedből, elmédből, minden erődből, és szeresd fel a barátodat, mint magadat. Na szóval azért gondolhatta a kérdező, hogy azért ez kicsit szegényes. Szóval azért Mózes legalább adott 10 parancsolatot. Most te meg azt mondod, hogy jó, hát ezt az egészet foglaljuk össze. Szeresd az Urat, és szeresd a te fele barátodat. De hogy lehet például alkalmazni ezt nekem, mondhat te egy zsidó? Egy római katonával szembe. A római katona a mi népünket elnyomó népnek a katonája. Hogy alkalmazzam én ezt? Szeresd? Hogy lehet ezt megélni? Meggondoltad te, Jézus, hogy mit mondtál? Legyek irgalmas az ellenségemmel, mikor az irgalmatlan a népemmel, meg irgalmatlan velem? Hogy lehet ezt érteni? Figyeljétek meg, hogy míg az Ószövetségben konkrét törvényi parancsok vannak, addig nem ad Jézus egy ilyen parancstáblázatot. De elmondja az örökké valóságból magával hozott és bemutatott egy nagy égi mennyei alapelvet. Szeresd az Urat, és szeresd a te fele barátodat, mint magadat. Igaza van az Úrnak, hogy ebbe benne van a törvény, és ebbe benne vannak a proféták. Jézus gyakorlativá teszi, azt mondja, hogy ha ezt megtetted, velem tetted meg. Ha nem tetted meg, velem nem tetted meg. Ha egyel a legkisebbek közül nem cselekedtétek meg az irgalmasságot, a segítő szeretetet, akkor azt egyszerűen én velem nem tettétek meg. Szeretnék már erről beszélni, hogy Jézus hogy azonosul az emberrel. Velem nem tettétek meg. Kik ezek a legkisebbek? Kik azok, akikben maga Jézus van közöttünk? És miért nem fedezzük föl könnyen ma sem, mint egykor a Jézus korabeliek sem, az elesettekben, a betegekben, a foglyokban, a kicsikben, a rászorulókban, az éhezőkben magát Jézust? Mert Jézus azonosul velük. Kedves testvérek, azért, mert Jézus rangrejtve emberi álruhába járt közöttünk, rangrejtve és emberi álruhába. Jézus azt mondja magáról, hogy pont olyan, mint egy másik ember, mint ember. Hozzánk mindenben hasonló, kivéve a bűnt. De közben valóságos Isten is, és ez fölfoghatatlan. Jézus a valóságos istenségét elrejtette a valóságos emberségébe, de hogy ez egy titok, de mégis így volt. Hozzánk mindenben hasonló, gondoljátok el, mit jelent ez. Minden, mint ember hozzánk mindenben hasonló. Milyen rang rejtve van itt Jézus test szerint. Ki hitte volna, hogy a betlehemi bölcsőben, egy istálóban, megszületett gyermekben maga az Isten testesül emberré? Fölfoghatatlan. Ki hitte, látva őt, hogy a világ megígért megváltóját látta? Ha valaki ránézett erre a férfire, ez lenne a világ megváltója örök időkre. Ki hitte volna, hogy a legnagyobb emberi nyomorúságra, a bűnre, ő az egyetlen és végső megoldás? Képzeljétek el, hogy jár közöttünk valaki, aki olyan, mint mi, és elhinni róla ezt. Elhinni róla ezt is, hogy ő a végső megoldás, de nem akárhogy, nem egy királyi trónon ő a végső megoldás, hanem egy keresztfán haldokolva és meghalva rettenetes kínok között. Sok értetlenség volt a kezdetektől mindvégig Jézus körül, mert nem ismerték fel benne az, nem jó szó, nem tudok jobbat, az álruhás Istent, aki itt járt akkor közöttünk, aki emberi testbe beöltözött. Nem elég a rangrejtett Krisztus felismeréséhez a földi test. Nem lehet fölismerni. A szív látására, a hit látására van. Annak van egyedül esélye, hogy Jézusban meglássa, aki nem csak valóságos ember, hanem a világ mindenség ura, aki majd beül a királyi székébe, hogy olvasuk az igébe, és dönt élet és halál fölött. A szív látására van szükség hitre ahhoz, hogy felismerjük benne azt, aki várja, hogy adjunk egy darab kenyeret. Ha valaki beteg, azt látogassuk meg. Ha valaki szomjas, adjunk neki egy pohár vizet, hogy befogadjuk azt, aki fogoly, nyomorult és kétségbe esett. És itt leleplez bennünket Jézus, testvérek. Arra vár, úgy jár köztünk, és úgy járt köztünk Jézus, hogy arra várt, hogy úgy szeressük, mint hogy kéne szeretni egy embert, az éhezőnek enni adni, a szomjasnak inni adni, a beteget meglátogatni, a fogolyhoz elmenni. A szív látására van szükség hitre, hogy felismerjük ebben a Jézusban azt, aki várja, hogy úgy cselekedjek, ha az övé vagyok, ahogy jogosan elvárja az övéitől. Megtehettétek volna, és nem tettétek. Adhattatok volna, és nem adtatok. Látogathattatok volna, és nem látogattatok. Testvérek, Jézus ma éppen a langymeleg, közömbös, kényelmes keresztény életünkből ki akar mozdítani. A keresztény templomok pazarul néznek ki egész Európába. Többszintesek. Kényelmesen lehet ebédelni ott az Isten tisztelt után, szórakozni, filmet nézni, bármit csinálni. Elkényelmesedik a kereszténység egészen. Jézus ebből a közömbös, langymeleg, kényelmes keresztény életből ki akar mozdítani. A mulasztások bűnét nem veszük komolyan, pedig súlyos bűn. Bűnő az annak, aki tudna jót cselekedni, de nem teszi meg. Bűnő az annak. Olyan jó, hogy megvan írva, hogy Jézus az alatt a 3 év alatt hány peremre szorult emberhez ment el, hogy segítsen. Rövid volt ez a 3 év, és mégis mennyi jó tette, irgalma, szeretete belefért ebbe a 3 évbe Jézusnak. Mi minden föl van jegyezve róla, hogy hol járt, kikkel beszélt, kiken segített, kiket emelt, kiket vigasztalt, kiket tanított. 3 rövid év alatt. Milyen tudatosan haladt ebben is Jézus előre. Igyekezett bemenni Zákeushoz, mert ma nekem a te házadnál kell lennem. Annak mondja ezt, akit mindenki megvet jogosan, egy pénzimádó utolsó gazember volt. Nekem a te házadnál kell lennem ma. Jézus mozdul a vérző asszony felé is, Közben Jairus sürgeti, hiszen a lánya haldoklik, mégis megáll Jézus útközbe, meggyógyítja az asszonyt, és indul újra, és megy tovább. Megy a gadarénusok földjére, mert ott gonosz lélektől megszállt ember van. Szerte járt, és jót cselekedett. Olyan csodálatos ezt olvasni Jézusról. Kikkel tette a jót? Megvetett, lenézett, nyomorúságos emberekkel. Egyszer én mellettem is megállt, és jót tett velem. És kimentett a hitetlenség halálából. És bevezetett a hívőség csodálatos világába. Jézus észrevette, meggyógyította, megtalálta mindazokat, akikbe valami megmozdult vele kapcsolatba. És ma is így van, testvérek, ha csak a legkisebb lelki rezdülést meglátja bennünk Jézus, jön és segít. És azért teszi ezt, mert arra akar felszabadítani bennünket, hogy használni tudjon mások szabadulásába. Engem azért szabadított föl fiatal koromban, hogy pap legyek, hogy így szolgáljak neki, és így próbáljak élni, hogy mások szabadságába, hitre jutásába, üdvözülésébe segítője legyek. És veled ugyanez a célja. Ugyanezt akarja elérni mindannyiunkkal. Nézd úgy az embereket, mint ahogy egyszer Isten nézett rád, hogy rászorulsz a bocsánatra, a szeretetre, az irgalomra. Kedves testvérek, az ilyeneknek pedig parancsuk lesz, hogy az irgalmasság cselekedeteit cselekedjék másokkal. Jézus azonosul a nyomorult emberekkel, az elesettekkel, és azt mondja, ha nem cselekszitek meg velük az irgalmasság cselekedetei, akkor velem nem tettétek meg, akkor mellettem mentetek el. Kedves testvérek, ítélet vár legvégül azokra, akiket Jézus a bal keze felé terel, mert nem cselekedték meg mással az irgalmasság tetteit. Mert akkor velem nem tettétek meg, mondja Jézus. Velem. Ez a mulasztás bűne, a mulasztás legnagyobb bűne. Mindig vádat von magad után. A mulasztások, a váddá hangosodó mulasztások bűnét Isten megítéli. Mert a mulasztás a szeretetlenség manifestációja. Azért van annyi mulasztás az életünkbe, mert nincs bennünk krisztusi szeretet. Azért az életünk, az egész kereszténységünk mulasztások sora. Súlyos bűn. Következménnyel jár. Ítélettel jár. Hány családi otthon üresedik meg, mert a lakói ugyan vannak annak a családi otthonnak, de nincs a lakásban szeretet. De sokan panaszkodtak nekem erről. Engem senki nem szeret az én családomban. Senki nem szeret. Mindenki várja, hogy szeressék, de nem erről szól az igei parancs, hanem arról, hogy én szeressem Istent, és én szeressem a fele barátomat. Tudjátok, mennyi szeretet van az otthonainkban? Ne panaszkodjunk, hogyha úgy érezzük, hogy nem sok. Pont annyi, mint amennyi bennünk van. Az otthonomba én viszem be magamba a szeretetet, vagy a nem létezőt. De csodált, ha kevés van. Annyi szeretet van otthon, amennyit beviszel az otthonodba. Pont annyi. Annyi szeretet van a baráti körödbe, amennyi szeretettel te odaérkezel. Annyi szeretet van ebben a gyülekezetben egymás iránt, ahogy te szeretsz. Pont annyi van. Tudom, sokan panaszkodnak erre, hogy ebben a világban nincs elég cselekvő szeretet. De vajon bennünk van? Istennek az a nagy kérdés, hogy megtesszük-e azt, hogy szeretünk egyel a legkisebbek közül. Milyen jó, hogy kimondja, hát egyel megteszem. A legkisebbek közül, akikben éppen maga Jézus várja azt a pohár vizet, mondja, azt a darab kenyeret, azt a látogatást, azt a törődő szeretetet, amit oly sokan hiányolnak a mindennapokból. Tőled kapják? Nincs elég szeretet otthon, belőled hiányzik. Nincs elég szeretet a családodba, belőled hiányzik. Nehogy azt hitt, hogy másba van a hiba. Jár nyitott szívvel és szemmel, készen arra, hogy betöltsd, amit Jézus joggal elvár, hogy szeresd az Urat, és szeresd a te fele barátodat. És azzal fejezem be, hogy aki Jézus kezébe adja az életét, az átéli, hogy óriási változásokat tud kimunkálni Isten az életében. Simonból a halászból Péter lesz, de emberhalász. Saulusból Pál lesz. A megvetett vámszedőből mennyei örömhírvivő és adakozó. Mindenkit van hatalma átformálni. Mindenkit. Jézus azt mondja, hogy csak az kerül az ő jobb keze felől az utolsó ítéletkor, aki megtette a nagy parancsot, szerette az Urat, az Istent, teljes szívéből, lelkéből, elméjéből és erejéből, és szerette az ő fele barátját. És szerette az ő fele barátját. Imádkozzunk. Köszönjük Jézus, hogy te szerte járva jót cselekedtél, és ahova megérkeztél, oda bevitted azt a csodálatos mennyei szeretetet, amivel meg volt telve az egész bensőd. Áldunk, hogy láthatjuk, áldunk érte, hogy hallhatunk róla, és köszönjük, hogy kérhetjük tőled ezt mindannyiunk, mindannyian a saját családunk és a saját életünknek. Sokszor van nekünk keserűségünk azon, hogy a családunk széthúz, hogy nincs összetartás, hogy nem szeretjük igazán egymást, ahogy lehetne, kellene és jó lenne. Kezd velem, Uram, kezd bennem, Uram. Munkálkodj bennem, rajtam és az én életemen, hogy abba kedved leld, és azok is, akinek az élete mellé kerül az én életem. Tölts meg bennünket, Krisztus Jézus, a te csodálatos lelkeddel és csodálatos szereteteddel. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. a mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Kedves testvérek, van néhány hirdetésünk is. Hirdetjük a testvéreknek, hogy vasárnap már advent első vasárnapja lesz. Idén is tervezzük az adventi kirakodó vásár megtartását a fedett gépkocsi beálló alatt. Készüljünk tehát úgy, hogy az Isten tiszteletek előtt és után lesz módunk gyülekezetünk kézműveseinek portékáit megtekinteni és megvásárolni. Hirdetjük a testvéreknek, hogy urkúti konferencia telepünkön ismét munkálatokba fogunk kezdeni, tervezetten már az előttünk álló hónapban. A szálláshely kapacitás bővítésének érdekében szükségessé vált a kisebbik épület tetőterében új szobákat kialakítani. Tervezzük a kisebbik épület földszinti szobáinak vizesedését megszüntetni. Szeretnénk a nagyobbik épületben minden fürdőszobát, illetve zuhanyzót rendbe tenni, és egy minden épületre kiterjedő felújítást és tisztasági festést is elvégezni. Amennyiben lesz rá anyagi lehetőségünk, szeretnénk mindkét lakóépületünk konyháját felújítani, és a szobákba új bútorokat venni. A felsoroltak közül a testvérektől elsősorban a nagyobbik épület 14 fürdőszobájának rendbetételéhez kérnénk adakozást. A támogatást előre is köszönjük. Hirdetem testvéreknek, hogy adventi adománygyűjtésünkkel idén is a Pesterzsébeti Anya Oltalmazó Otthont fogjuk támogatni. Beszéltünk az intézmény vezetőjével, aki arról tájékoztatott minket, hogy higiéniai cikkekre, illetve tartós élelmiszerekre volna szükségük, például tej, dejó, mák, májkrém, zacskós leves, citromlé, teja, búzadara, lekvár, löncshús, borsókonzerv. December 10-ig zajlik a gyűjtés, addig hozhatjuk a termékeket, amelyeket a nagyobbik gyülekezeti teremben helyezhetünk el, alkalmak előtt és után. Aki pénzadománnyal támogatná az anyaoltalmazó otthon munkáját, a lelkészi hivatalban befizetéssel vagy banki átutalással teheti meg ezt. Egyéb információkat Juhászné Takaró Rékánál kaphatunk. Záró énekünk következik, az a 794. számú ének. Nem mondtam külön, akkor most mondom, hogy holnap este 6 órakor van a záró alkalmunk. Énekeljük a kitett éneket.